Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, augusztus 8-án látható újra a legendás Dunakanyar című előadás, a Szentendrei Teátrum produkciója, és hát nagyon sok érdekesség van ezzel az előadással kapcsolatban, hogy mik is ezek, azokról Szinetár Dóra fog mesélni, az egyik főszereplő. Szia Dóri!
Hello, szia!
Sok szempontból különleges ez a darab, de hát tulajdonképpen mondhatjuk rá, hogy családi vállalkozás a részetekről, hiszen a férjed, a partnered ebben a dologban, és hát édesapád Szinetár Miklós rendezte. Nem tudom, hogy honnan jött az ötlet, hogy ezt így családilag oldjátok meg, és milyen volt hát a családoddal dolgozni?
Maga az előadás ötlete minden szempontból Lőrinci Györgytől származik, aki a Szentendrei Teátrum igazgatója, és aki nekem is igazgatón volt a Budapesti Operett Színházban. Egy sajnos csak rövid ideig, de hát előtte évtizedekig dolgoztunk együtt szintén az operett környékén. És a Gyuri tudta, hogy mi az édesapámmal soha nem dolgoztunk együtt. Pontosabban egyszer, amikor 10 éves voltam, életemben először a Nyomorultak című előadást azt ő rendezte, aha, és én abban álltam először színpadon. Ez volt az egyetlen ilyen jellegű közös munkánk, hogy ő rendezett, én pedig színészként vettem részt egy produkcióban. Lett volna rá lehetőségünk többször, de ezt főleg én nem szerettem volna különböző okokból. Elsősorban azért, mert én mindig azt gondoltam, hogy az én édesapám nekem elsősorban az édesapám, és nem a rendezőm, nem az igazgatóm, nem a bármim.
A világos.
És én nagyon szerettem volna, hogy a köztünk lévő kapcsolat vagy viszony az olyan legyen, amilyen. Tehát, hogy ne kelljen egy bármilyen szempontból is aláfölé rendelt viszonyban léteznünk hetekig. Úgyhogy ez így kimaradt a hosszú évek alatt, de hát a Gyuri fölhívott, és azt mondta, hogy hát azt gondolja, hogy most már elég felnőtt vagyok ahhoz, hogy ezt megugorjam, ezt a dolgot, mert hogy amúgy meg olyan jó lenne, és hát nagyon adta is magát a dolog, ugyanis az édesapám rendezte többször ezt a színdarabot, tévéjátékot is készített belőle.
Édesanyád főszereplésével.
Az édesanyámmal is, Tanka Istvánnal, igen, nagyon sok-sok évvel ezelőtt, úgyhogy ezt ő nagyon jól ismerte, ráadásul ő magát Karinti Ferencet is nagyon jól ismerte.
Na, ezt akartam kérdezni. Voltak. Igen, hogy azért Karinti Ferencről, hát amellett, hogy ugye ismert író volt, ugye egy színházi szakember volt, dramaturg, meg műfordító is, meg mellette vízilabdázott, mint az őrült, aztán a Fradinak kapitánya is volt, hogy van olyan sztori, amit Szinetár Miklós elmesélt Ciniről, ugye Karinti Ferencnek ez volt a beceneve.
Igen. Most ilyen konkrét sztori nem jut eszembe, inkább az volt nagyon érdekes, hogy próbáltuk az előadást, hogy ugye van egy írott anyag, ami hát azért nem ma íródott, hanem valamikor a 70-es években írta, és 68-ban játszódik.
Aha.
És hát volt benne egy csomó olyan mondat, amit ugye nyilvánvalóan a darab egy férfiról és egy nőről szól, bármilyen érdekes, és nyilvánvalóan, ahogy így elkezdtük próbálni, úgy adta magát, hogy a férfi mondatok azok nagyon a Cini saját mondatai, a nő mondatok meg, hát ahogy ő egy nőt elgondol, vagy egy olyan nő alak, amit ő megálmodott, de hogy ugye a férfi, vagyis a Zalán által elmondott mondatokat, olyan nagyon egyszerű volt azt gondolni, hogy ezeket a Cini gondolta így. És ezek a mondatok mai füllel, van köztük nagyon sok, ami teljesen ilyen ironikus, cinikus mondatnak tűnik, és van egy pár olyan, ami meg olyan nagyon komoly, nagyon mélyre menőnek. És az volt a legérdekesebb a próba folyamat alatt, hogy a legtöbb ilyen dologra azt mondta az én édesapám az Alánnak, hogy na pont fordítva. Tehát amiről mi azt gondoltuk, hogy na ez biztos nagyon komolyan gondolta, arra azt mondta apám, hogy hát a Cini ezzel viccelt.
Aha.
És amire azt mondtuk, hogy hát ez tuti ironikus, vagy cinikus, vagy nem tudom, arra azt mondta, hogy nem, ez biztos, hogy ezt véresen komolyan gondolta. Tehát, hogy valahogy pont fordítva volt az ő agya beakasztva, mint ahogy mai aggyal az ember gondolkodna a világról. Ugye elég sok tulajdonképpen ilyen filozofálgatás van benne, alapjában véve a férfi-női viszonyrendszerről, meg hát ugyennek kapcsán az életről. És ez a filozofálgatás, ez olyan nagyon-nagyon érdekes volt.
Mondjuk el azért a hallgatóknak az alapsztorit, az alapfelállást. Ugye ez egy...
Anélkül ugye egy nagyon spoilereznék, igen, mert igen, egyébként igen. Hamar beleszalad az ember. Van a Dunakanyarban egy presszó, zárás előtt vagyunk 10 perccel, és egyszer csak üres már a presszó, egy alkalmazott egy kávéfőző nő, így hívnak engem a darabban, ő van bent egyedül, és zár, lezárja a kávégépet, takarít, le akarja húzni a rólót, és ez csak bejön egy ember, és kér egy kávét. De a gép már ki van kapcsolva, és elkezdenek beszélgetni. Gyakorlatilag ennyi a darab cselekménye. Na most ehhez képest másfél óra alatt én azt gondolom, hogy ami létezik férfi-női viszonyrendszerben, azt mi ott megmutatjuk. Nem egy másfél óra történetét. Tehát, hogy másfél óra alatt nagyjából minden megtörténik velük, ami egy férfivel és egy nővel meg tud, már érzelmi szinten nyilván. Időnként nagyon izgalmas, időnként nagyon szomorú, leginkább nagyon vicces, és nem mondom, mi a vége.
Világos. Tehát ez egy flört története tulajdonképpen, hogyha
Hát
most leegyszerűsítem nagyon.
nagyon leegyszerűsítjük, mert tényleg, hogyha vagy az az érdekes, ugye mondom, 68-ban játszódik a darab, és ez is a próbák alatt tisztázódott. Elkezdtünk számolgatni, mert ugye beszélgetnek a régi, mármint a két szereplő az a számukra régi időkről. És kiderül, hogy a pasas hány éves, és amikor elkezd beszélni a gimnazista éveiről, meg utána még mesél sztorikat, szóval úgy szép lassan összeraktuk, hogy azért ez a darab ez nagyon durván a második világháborúban játszódik. Legalábbis már nem a 68, hanem amire visszaemlékeznek. És itt van, és tulajdonképpen van benne szó arról, hogy hogy deportálták az ő osztálytársait, hogy omlott rá a bombázásoknál egy ház. De mindez valahogy olyan nagyon, nagyon árnyaltan és nagyon indirekt módon. Tehát, hogy a történelmi korok, van benne szó a nő részéről, abszolút a diszidálásról és az egész kommunista rendszerről. Nagyon sok utalás van arra, hogy azok a történelmi idők, amiben ez a két ember a kora és közép felnőtt korát élte, ezek azért a legnehezebb közelmúltbeli időszakok voltak. És az benne a szép, hogy közben nem erről szól. Tehát, hogy nem akarja ilyen durván az arcunkba tolni, hogy milyen nehéz volt ez a 20. század, hanem két emberi sorsot látunk, ami lehetne tök egyszerű, de közben valahogy mégis nagyon bonyolult, és azt hiszem, hogy a végére felmentjük ezt a két embert, mert időnként rettentő hülyén viselkedik mind a kettő, nőiségében és férfiasságában, de hogy úgy szép lassan megértjük, hogy miért.
Miért Dunakanyar a címe? Azt
Mert
megfejtettétek?
ott játszózik szerintem. Meg a Cinél nagyon szerette a Dunakanyart. Az egész nagyon, szóval nagyon érdekes, hogy ugye a Cininek Leányfalun, azt hiszem Leányfalun volt egy nyaralója. Ő a Dunakanyarban élte az életét. Nyilván a párkapcsolata is innentől kezdve úgy nagyjából a Dunakanyarban történtek, és kicsit olyan, mint hogyha ez a Dunakanyar, ez az ő életének az alap helyszíne lenne. De egyébként technikailag a presszó van ott a Dunakanyarban, ezzel is hangzik. Illetve hát a mi előadásunkban is, ez is azt gondolom, hogy ez nem spoilerezés, hogy amit én nagyon szeretek, az édesapámnak volt egy nagyon jó találmánya, amit régen nem így rendezett, és ezt most így nekünk vagy velünk találta ki, hogy szerepel ebben az előadásban egy rádió, ami azért nagyon fontos szereplő, mert ez a rádió, és most ez kicsit spoiler, de hát nem gondolom, hogy ettől nem lenne érdekes az előadás, hogy ez a rádió egyszer csak magától megszólal. És tulajdonképpen nem lehet kikapcsolni, hanem különböző módokon próbáljuk meg elhallgattatni. És a rádióból nem más jön, hanem csak a Tázdal Fesztivál aktuális korabeli számai. De azért mindig olyan szöveggel szólalnak meg ezek a dalok, amik úgy nagyon passzolnak éppen az adott beszélgetés részhez, ahol mi tartunk. És közben attól, hogy ez a rádió magától megszólal, és aztán elhallgat, és olyan furcsa dolgok szólnak belőle, ettől az egész kicsit olyan, mintha azért ez igazából nem a Dunakanyarban lenne. Szóval, hogy az egész annyira szürreális, hogy itt van egy tök üres presszó, ahol van egy nő, és a semmiből megjelenik egy pali. Tehát sokat beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen, ha én akarnék, tudnék rendezni egy előadást vagy egy filmet, ami ezzel a tökéletesen ezzel a szöveggel úgy lehetne végigjátszani, hogy Isten igazából itt van egy halálosan magányos nő, akinek diszidált a gyereke apja, egyedül neveli, baromira egyedül van, és egyszer csak fantáziál magának egy palit, aki bejön hozzá a presszóba, és megbeszéli vele az életét, és aztán a végén elmegy. Tehát, hogy akár lehetne ez is. De az is lehetne, hogy egy baromi boldogtalan pali, aki különböző okokból a gyerekkora óta mindenféle nehézségek mellett nem érzi jól magát a bőrében, az betéved egy presszóba, ahol már nincs senki. És ő ott behalóz magának egy pincérnőt, akinek elmeséli az életét. Tehát akár ez is lehetne. Szóval annyira fura közben az egész. És ami meg a dologban mégiscsak azt gondolom, hogy zseniális, és amiért igazán szeretjük játszani, hogy most csupa olyasmit mondtam, hogyha valaki csak ennyit tud erről az előadásról, akkor azt gondolja, hogy valami ilyen síros, zokogós, drámai, fájdalmas, nem tudom én micsoda, pedig közben tulajdonképpen az történik, hogy másfél órán keresztül a nézők folyamatosan röhögnek. Mert hogy azért közben meg nagyon vicces, szatirikus, tehát azért Karinti nem a Frigyes, de azért ezt örökölte
hát,
a jó
persze.
Frigyestől, hogy tud úgy írni, hogy időről időre az ember hol kínjába, hol örömébe, hol megértve valamit, de rendszeresen röhög, és azért ez nagyon fontos.
És akkor jól értettem, amit a rádióról meséltél, hogy ez nincs beleírva a darabba, hanem az az édesapád találmánya volt.
Igen, abszolút.
Nagyon,
abszolút.
Nagyon izgalmas. Azt hiszem, hogy a premiért azt egy igazi kávézóban tartottátok, egy cukrászban.
Hát annyira, hogy ott is játszottuk a Dunakanyart tulajdonképpen 2 évig, a Szentendrei Szamos cukrászdának az emeletén van egy csodálatos Klimt terem, és oda volt beépítve a mi, hát nem díszletünk, mert ugye a díszlet 90%-ban maga ennek a cukrászdának, presszónak a pultja és az asztalai voltak, csak egy kicsit kellett nekünk hozzáépíteni. Most jövőre kell majd félig kényszerből, félig azért, mert hál' Istennek nagyon nagy az érdeklődés az előadásra, átmennünk egy olyan helyszínre, ahova több néző befér. Többek között azért is, mert hogy ugye ez a karantén utolsó pillanataiban mutatódott be, vagy mi ez, amikor így véget ért a karantén az
Igen.
első időkben, és akkor a Szamosnak nem működött ez a terme, mert hogy nem volt annyi vendég. De hát hál' Istennek az emberek visszatértek a cukrászdákba, úgyhogy nem tudják már nekünk fenntartani 2-3 napra vendég nélkül az emeletet, mert oda is mennek folyamatosan a süteményt enni vágyók, úgyhogy ezért a Szamos kiesett, és ezzel párhuzamosan annyian érdeklődtek az előadás után, és hát oda csak 50-en fértek be, ugye, mert ez egy picike terem volt, úgyhogy Lőrinci György és a Szentendrei Teátrum kitalálták, hogy akkor hát van nekik egy rendes, normális színháztermük, és ha minden igaz, akkor ősztől ott fogjuk játszani a Dunakanyart, ahova 200 vagy 300, nem tudom hány ember fér be. De még mielőtt ez megtörténik, előtte a Szentendrei nyár keretein belül a Városháza udvarán lesz 5-én és 8-án 2 előadás. Hát ez azért is csodálatos, mert a szabadtéri nyári színház az mindig egy nagyon...
Hát igen.
Nagyon... olyan extrém varázslatos dolog.
De ugye vendégelőadásként ezt többször vittétek mindenféle helyekre, én is úgy utána néztem, és nagyon-nagyon jó visszhangja volt. Egyébként az ma már mennyire szempont, hogy az ember olyan, hát, hogy mondjam ezt szépen, kompakt előadást csináljon, hogy azzal azért könnyű legyen utazni, hiszen nagyon sok fesztiválon kap szerepet a színház, mondhatnám az Ördökatlant, ami kifejezetten egy színházi fesztivál, de hát Kapolcson, meg kisebb-nagyobb helyeken is van erre lehetőség. Szóval amikor az ember kitalál egy ilyet, akkor ez mennyire van ott a szempontok között?
Ugye fura idők voltak ezek, amikor ezt az előadást bemutattuk, tehát annyira megijedt mindenki, hogy mi lesz a mi kis világunkkal, és annyira nem láttuk magunk előtt, hogy hogyan tovább. Tehát ugye volt egy időszak, amikor mi mind, nem mind, mert én mondjuk kicsit máshogy gondolkodom, de hogy úgy alapjába véve azt gondolták nagyon sokan, hogy az a fajta kulturális élet, ami eddig volt, az kuka, és valami teljesen...
Hát vége az előadó művészetnek, hogy
hát, hogy
persze,
ennyi gyakorlatilag.
Persze. És sokan el is mentek más csinálni. Hát persze.
Igen, igen, igen. Nagyon tanulságos időszak volt különben. Most én nem mondom, hogy tökéletesen visszaállt minden a régi kerékvágásba, de azért úgy nagyjából, de, tehát hogy ez a része újra működik a világnak. De pont amikor ez az előadás készült, akkor annyira csak az volt bennünk, hogy csináljunk egy jó színházat, aztán majd lesz valahogy, hogy igazából ugye utaztatható díszletünk sem volt, hiszen a Szamos cukrászda saját emeleti presszós pultját használtuk a beépített kávégéppel.
Aha.
És akkor eleinte azt találtuk ki, hogy akkor menjünk olyan helyekre fellépni vele, ahol, tehát menjünk presszókba, és csináljuk meg ott az előadást. Csak hát azért sajnos ez nem volt ilyen egyszerű, mert hát a legtöbb presszóban nem lehet még 50 embert se leültetni, meg azért akárhogy is, de ez egy színházi előadás olyan szempontból, hogy például akkor működik, ugye mi ketten beszélgetünk egymással egész este. De most ha nem akarjuk, hogy vagy az Alán, vagy én háttal legyünk a nézőknek egész este, akkor csak az, hogy mondjam, színpadi vagy díszletforma működik, hogy az úgynevezett presszuspult az merőlegesen kell legyen a nézőtérre.
Aha.
Mert ugye akkor én is látszom legalább félig oldalról, meg az Alán is, amikor egymással beszélünk, illetve ha kimegyünk egy asztalhoz, akkor ez ott is fennáll. Tehát, hogy először azt gondoltuk, hogy hát bármilyen presszóba eljátszhatjuk, aztán rájöttük, hogy a frászt, mert például, ha szemben van a presszós pult, akkor már nem működik az egész, mert
Világos, persze.
az úgy, de szóval, hogy nem volt ilyen egyszerű, úgyhogy aztán a Szentendrei Teátrum csináltatott egy díszletet, ami gyakorlatilag úgy néz ki, mint a szamos cukrász a presszó pultja, és azt hurcoltuk magunkat tavaly előtt nyáron, amikor voltunk különböző helyeken az előadással. Most egyébként ilyen szempontból leegyszerűsödött már a dolog, mert azért tényleg annyiszor voltunk mindenfelé, hogy nem, tehát hogy mondjam, először sok minden kérdés volt. Ugye a Szamosban van egy működő presszó, tehát valóban működő, van egy
Igen.
kávégép, van egy mosogató. Az előadás ilyen szempontból abszolút egy kis realista dolog. Én nagyon gyakran, miközben beszélgetünk, például mosogatok, ami annyira szerves része lett az előadásnak, hogy amikor először elindultunk a pulttal, amiben hát nyilván nem volt mosogató, akkor mondtam, hogy ez így nem fog menni, nekem mosogató kell. Úgyhogy akkor először az volt, hogy lett egy pultunk, aztán kitalálták, hogy hogy lehet bele vágni két lavort, akkor ezt hogy tudjuk föltölteni meleg vízzel, mert én ott tényleg elmosok mindenféle zsíros cuccokat, és akkor hideg vízzel nem működik. Akkor kell egy kávégép, de hogy elég, ha csak a hangja olyan, de a szamosba illata is volt, szóval hogy nagyon vicces volt, hogy egyszer csak úgy utánunk jött, hogy mennyire más az, amikor az ember egy abszolút színpadi díszletben akarja ezt a fajta kisrealista valóságot megmutatni. És egyébként még talán ez is az előadásnak a nagy érdeme, vagy amit én nagyon szeretek benne, hogy ahogy mondtam, ez tényleg egy ilyen abszolút kisrealista környezet, amiben mi ott vagyunk. Tehát ez egy 1968-as presszó, mosogatóval, kávéfőzővel, ehető tortával, sós mogyoróval és mindennel, olyan nagyon megfogható és nagyon igazi, és ebben ott van két ember, és azt gondolom, hogy amit viszont mi csinálunk, vagy játszunk, nem tudom mi a jó kifejezés, az viszont olyan eléggé elvont ehhez képest. Tehát, hogy pont ez a jó ebben a történetben, hogy olyan nagyon valóságosnak tűnik, de közben mégiscsak, ha az ember nézi, akkor olyan gyanús, hogy azért ez itt valami nem, valahogy ez ilyen nem történhet, vagy megtörténhet, vagy hogy ez egy nagyon jó ilyen ellentét.
Szóval egy kicsit azért benne van az, amit te sugaltál, hogy tulajdonképpen lehet, hogy az egyik ember képzeli a másikat, és viszont ezzel a
hát
gondolatással
lehet
játszani.
Igen, én bízom abban, hogy a végén, mindig azt szokták mondani különben, nagyon-nagyon szeretik az előadást a nézők, és mindig elmondják, hogy nagyon sokat röhögtek, és hogy olyan jó volt, hogy csomószor azon gondolkoztak, hogy most akkor ez vajon igaz, hogy van ilyen, vagy nincs ilyen. Hogy mondjam, maga a szöveg azért messze nem kis realista. Tehát, hogy tényleg az van, hogy másfél óra alatt két ember eljut olyan mélységekig egymásban vájkálva, amiben két ember nem jut el másfél óra alatt egyébként, tehát, hogy ilyen nincs. De ahhoz, hogy ez mégiscsak elfogadható legyen, ahhoz nagyon sokat segít, hogy körülöttünk van ez a nagyon megfogható világ. És akkor van abban ez a furcsa elemelt beszélgetés, és valahogy a kettőből együtt lesz valami egy ilyen, szerintem egy ilyen tök jó érzet, amit úgy az emberek magukkal visznek. Hát arról nem beszélve, ami nyilván ebben az esetben egy nagyon fontos dolog, hogy nekünk van egy kémiánk, ami hát nagyon jól működik a színpadon is, és ami azon túl, a közben meg a mellett is ott van, miközben történik ez az egész történet.
Tehát magyarán azt mondod, hogy tulajdonképpen azért tök jó, hogy a férjeddel játszol. Mert vannak, akik azért nem szeretnek, tehát azt mondják, hogy a munka és a házasság az két különböző dolog.
Nagyon sok mindent lehet, hogy nem szeretnénk együtt játszani, de ezt jó
aha,
együtt játszani.
Aha. Akkor valószínűleg
tehát, hogy ez egy olyan...
Múlik.
Szerintem ezen is. Uh-huh. Tehát, hogy mondjam, volt olyan felkérésünk, van egy nagyon sikeres előadás, amivel járják az országot, és felkértek minket, hogy szerepeljünk benne. Ez ilyen kicsit improvizatív előadás, ahol a válást járja körbe aktuálisan pár színész szakértőkkel, és akkor erre kértek fel minket, és mondtuk, hogy ezt nem szeretnénk. Mert nem. Tehát, hogy ezt arra így nem vágott
világos,
egyik
világos.
Sem.
De ez, érthető okokból.
De ez tök más. Tehát, hogy ez egy olyan jó, ez tök jó dolog, hogy az ember a saját szerelmével, nem tudom én, 18 féle módon egymásra találhat, és aztán talán mégsem, vagy talán igen, másfél óra alatt. Szóval, hogy azért mondom, hogy ennél meg sokkal elemeltebb a darab.
Hát akkor csak ajánlani tudjuk a hallgatóinknak, hogy mindenképpen nézzék meg. Augusztus ugye 5-én is lesz, ahogy mondtad, illetve 8-án.
Igen, és 8-án, Szentendrei Városháza udvarán.
Igen, a Szentendrei Teátrum előadása, illetve akkor, hogyha jól értettem, akkor ősztől pedig bevonultok a színházterembe, és akkor ott is látható lesz repertoárom.
Igen, igen.
Dóra, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Szinetár Dóra volt a vendégem. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok, én mindenképpen menni fogok, ha nem is az augusztusira, de ősszel mindenképpen megnézem, és köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm, s várunk mindenkit. Köszönjük szépen.
Köszönöm én is,
szervusz. Hello.